kormányfői évértékelő a parlamentben.
Megkezdődött a tavaszi ülésszak.
Újra napirenden a pozitív adós lista.
Az ombudsman szerint a bankok kockázata is csökkenhet.
Uniós figyelmeztetés a Hamasnak.
Elzárják a pénzcsapot, ha nem szűnik az erőszak.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprusz Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket.
Jó estét kívánok.
Megkezdődött a parlamentben a tavaszi ülésszak. Napirend előtt a köztársasági államforma kikiáltásának 60. évfordulójára emlékezett az országgyűlés. Az 1946-ban kikiáltott köztársaság alkotmányát Súlyog Dezső kisgazda párti politikus alkotta meg.
A megemlékezést követte a kormányfő évértékelő beszéde. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a 100 lépés program végrehajtásáról vont mérleget bejelentette, létrehozzák a Magyar Vállalkozások Bankját. Gyurcsány Ferenc beszédének 15 perces szerkesztett változatát láthatják.
Országértékelő beszédét kezdve Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a 4 éve kezdett szociális kárpótlást említette az első helyen, majd az autópályák, kórházak és iskolák építését sorolta. A parlament heti ülésrendjének visszaállítását a demokrácia megerősítéseként értékelte.
Mi liberálisok és szocialisták büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 4 év célkitűzései alapvetően fő irányokban és fő tartalmakban sikerültek.
Gyurcsány Ferenc szerint a szociális kiigazítás meghozta az eredményeket.
Nyugodt szívvel tudom önöknek mondani, ha úgy tetszik jelenteni, hogy 2006 elején az átlagos jövedelmekből 1/3 többet lehet vásárolni a boltokban, 1/3 több szolgáltatást lehet kapni ma Magyarországon, mint 2002-ben. Igazuk van, hogy azt mondják, hogy na persze az átlag az sok mindent elfed. Van, akinek ennél több, valakinek ennél kevesebb jutott.
A kormányfő a jelenlegi ciklus különösen fontos eredményének nevezte, hogy az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok jövedelme elérte a vállalati átlagot, az oktatásban meg is haladta azt.
A nyugdíjak vásárló értéke ugyanebben az időszakban, nyilván azért, mert bevezettük a 13. havi nyugdíjat, nyilván azért is, mert kárpótoltuk a nyugdíjasokat azért a nyugdíj kiesésért, amely őket a megelőző időszakban érte, és nyilván azért is, mert újra bevezettük a méltányossági nyugdíj intézményét, ma 1/4 évvel ér többet a boltban, mint 2002-ben.
A család és gyermektámogatási rendszer átalakításának sikereként említette a babakötvényt, majd a pénzügyi stabilitásra tért.
Magyarországon eljött a forint stabilitásának az időszaka. Most januárban, hosszú-hosszú évtizedek után már nem az volt, vagy nem az volt csak a kérdés, hogy minek emelkedik az ára. Mert a legfontosabb közszolgáltatásoknak nem emelkedett az ára. Már az is kérdés volt, hogy minek csökkenhet végre az ára, azt követően, hogy 25%-ról 20%-ra csökkent az általános forgalmi adó.
A miniszterelnök szerint a munkabér terheiből a korábbi 56 forint helyett már csak 50 forint jut az államnak. Csökkent az áfa és a társasági adó. Sikeres volt a fészekrakó program.
Építettük az autópályákat, ahogyan ígértük. Európában egyetlen egy ország van, hölgyeim és uraim, Magyarország, amely egy időben 5 autópályát épít. 5-öt. Azért építjük ezeket az autópályákat ilyen tempóban, mert azt gondoljuk, hogy közelebb kell hozni egymáshoz Budapestet és Szegedet, Csongrád és Szolnok és Békés lakosságát, hogy el kell, hogy éljen az autópálya Miskolcra, hogy Miskolc és Ózd és Borsod-Abaúj Zemplén az emelkedő térség szinonimája legyen, hogy jusson el idén évvégére az autópálya Nyíregyházára és Debrecenre, hogy az autópálya menjen végig a Balaton déli oldalán, és év végre összesen 30 kilométer fogja megakadályozni azt, hogy az Adriára igyekvő, hála Istennek, ma már 100 000-ek végig autópályán közlekedhessenek, és mindeközben éppen decemberben átadtuk az M0-ásnak azt a szakaszát, amely végre kikerüli Vecsést, és azt mondhatják nagyon-nagyon sokan, hogy megmozdult valami Magyarországon, hogy nem csak ígérték a ma kormányon levők, hanem megtették, hogy közelíteni fogják az életet a Budapesten, a nagyvárosban élők és a távoli megyékben élők között.
Gyurcsány Ferenc szerint 100 000 panellakás felújítása kezdődött el, a közösségi internet pedig a korábbi 500-ról 3000-re emelkedett az országban. A sikerek ellenére a kormánynak 5 területen van jelentős adóssága az emberek felé. A szociális kiigazítás és az autópályaépítés hitelből történt. A 350 000 új és a megszűnő 280 000 munkahely egyenlege csak 76 000-es többletet jelent.
Miközben megteremtettük nagy viták közepette az önkéntes haderőt, miközben ugyancsak sok vitát folytatva átalakult a felsőoktatás, és új távlatokat nyitva elindult a kistérségi együttműködés, vagy éppenséggel befejeztük a 98 után félbeszakított igazságszolgáltatási reformot, és újra négyszintű a magyar igazságszolgáltatás, el kell fogadjam azoknak a kritikáját, hogy egyre fájóbb, hogy 1997-et követően egyetlen egy kormány sem, beleértve a magunkét is, nem indította el az állam működésének és szerkezetének átfogó reformját. Teljesen világos, hogy a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb feladata, hogy ma már nem csak részterületekkel, hanem az állam működésének egészével foglalkozva egy jobban működő, igazságosabb, hatékonyabb, az embereket jobban szolgáló állami működést kell teremteni az igazgatástól az egészségügyig bezárólag.
A kormány tartozásai között 4. helyen került sorra a szegénység és egyenlőtlenség csökkentése. Végül a kormányfő arra is kitért, hogy sokan csalódtak a politikában, közügyekben.
Nincs út vissza a szocializmusba. És nincs út előre a polgári szocializmus fából vaskarika rendszerében sem. Magyarországon... Magyarországon szociális piacgazdaságot szeretnénk teremteni. Egy olyan országot, amelyben közös teljesítményünket, a gazdaság teljesítményét éppen arra használjuk, hogy Magyarországban mindnyájan, mind a 10 millióan azt érezhessük, hogy van értelme az életnek, és hogy arra használjuk fel közös jövedelmünket, hogy segítséget és lehetőséget nyújtsunk azoknak is, akiknek nehezebben megy a sorsa, akiknél nagyobb a szükség. Mert igen, a szociális piacgazdaság azt jelenti, hogy közös társadalmi szolidaritással egyensúlyozom ki mindazt, ami különbség a gazdaságban létrejön. Ez az a megoldás. Egy jól működő gazdaság és egy szociálisan igazságos, szolidáris társadalom az, amely előre mutat, amely képes Magyarország legtöbb kihívására válaszolni, és amely a biztonságot nem a múltba való visszafordulással, hanem bátor, jövőben mutató politikával, okos kompromisszumokkal találja meg.
A politikai vetélytársnak szóló üzenetek között sor került a kormány legfőbb gyengeségének, az államháztartási hiánynak kérdésére is.
Az állam költségvetése így is túlságosan sok terhet cipel. Nem lehet a közös terhére radikális ígéreteket tenni. Nem lehet, mert az állami bevételek radikális csökkentése veszélyezteti a szociális biztonságot. És nem lehet, mert a kiadások súly alatt már ma is nyug a költségvetés. Igen? Igen, változásra van szükség. Vagy ha úgy tetszik, és úgy pontosabb, változtatásra van szükség. Változtatásra abban, hogy miként tekintünk Magyarországra. Vajon akként-e, hogy Magyarország az egyéni igények kielégítésének végtelen forrása, vagy akként-e, hogy Magyarország a polgárok felelős, cselekvő közössége, olyan polgárok, akik értik, hogy az ország csak annyit tehet értük, mint amennyit ők tesznek Magyarországért.
Bár a miniszterelnök országértékelő beszéde előtt összegzést, nem pedig új kezdeményezéseket ígért. A beszéd legnagyobb újdonsága egy új bank alapításának bejelentése volt.
Lehet hallani úton és útfélen, hogy az elégedettség mellett ott van az elégedetlenség is. Ha pedig ez így van, akkor ez nagyon jól mutatja, hogy egyszerűen csak pénzzel, csak több forrással a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztését nem lehet megoldani. Itt mással is baj van. Baj van például azzal, hogy éveken keresztül ahány kormány volt, annyi intézményt alakított a hazai kis- és középvállalkozások működésének segítésére. Hát ember legyen a talpán, aki ebben az intézmény dzsungelben eligazodik. Amikor elkezdtük számba venni, hogy hány ilyen intézmény van, hát egy kezünkön nem tudtuk megszámolni. Az egyik aztán regionálisan működik, a másik a megyében, a harmadik a kormányhoz tartozik, a negyedik pedig mondjuk a fejlesztési bankhoz. Ezért úgy döntöttünk, és holnap erre vonatkozóan a kormány döntést, formális döntést is fog hozni, hogy a hazai kis- és középvállalkozások segítése érdekében, annak érdekében, hogy az állam által biztosított lehetőségek és források és eszközök együtt álljanak rendelkezésre. Hitelek, tőke, kamattámogatás, garancia, európai pénzek, létrehozzuk a magyar vállalkozások bankját, amely bankban valamennyi olyan intézmény együtt lesz, amely ma szétszórtan, sok esetben nem összehangoltan, sok esetben csak bosszúságot okozóan arra készteti a hazai kis- és közepes vállalkozásokat, hogy bolyongjanak ebben a rengetegben. Mi nem ábeleket szeretnénk a rengetegben, hanem sikeres hazai kis- és közepes vállalkozásokat, amelyeket most már majd a Magyar Vállalkozások Bankja fog kiszolgálni. Mi úgy gondoljuk, hogy a beruházás és az építkezés az, amely lendületet ad ennek az országnak. Mi azt gondoljuk, hogy az a több ezer milliárdnyi fejlesztés, amelyért ez az ország megküzdött, mi több, amelyért ez a kormány oly derekasan helytállt valamennyi vitában Brüsszelben és az európai fővárosokban, hogy ennek a vitának a végeredménye, hogy annyi építkezés, annyi beruházás történhet meg Magyarországon a következő 6-7 évben, amelyet utoljára a dualizmus korának boldog békeidejében látott Magyarország, ez a fejlesztés, ez az építkezés, utak, városok, iskolák, kórházak, szennyvízvezetékek, több ezer milliárdos építkezése. Ez az, ami meglendíti majd Magyarországot. Ez az, ami lendületet fog adni. Ez az, ami új lehetőséget és új munkát fog adni magyar vállalatok sokasságának. Ez lesz az a hatalmas fejlesztés, amely vagy 200 ezer új munkahelyet fog teremteni. Én abban hiszek, hogy a magyar vállalkozások számára ez a fajta lehetőség kell, hogy Magyarország fejlesztése nekik teremtsen lehetőséget és általuk magyar munkavállalóknak, mert azt gondolom, hogy a radikális adócsökkentés és járulékcsökkentés, mint eszköz ebben az esetben nem alkalmas, az nem megmozdítja a gazdaságot, hanem növeli a szociális bizonytalanságot és a szociális kockázatokat. Ehelyett azt mondom, hogy építsük Magyarországot hazai erőből, tehetségből, hazai munkaerőből és vállalkozásokkal, alakítsuk át a magyar ipart, legyenek ennek a fejlesztésnek haszonélvezői a hazai kis és közepes vállalatok, az a 150-200 ezer, amely most már a Magyar Vállalkozások Bankjával partnerségben a következő hónapokban kifejezetten fejlesztésre 650-700 milliárd forintnyi új forrás kaphatnak. Ebben a fejlesztésben látom a munkahelyteremtés programját, ebben a fejlesztésben látom egy új Magyarország felépítésének lehetőségét, iskolától, kórházon át, utakon keresztül egy sokak számára lehetőséget teremtő, munkahelyet teremtő, fejlett, épülő Magyarországban.
Beszéde utolsó szakaszában vendégként meghívott sikeres embereket mutatott be a miniszterelnök.
Pető Zoltán nevét sokan hallhatták. Tarnabot polgármestere, a befogadó falué. Azért a falué, amely azt vállalta, hogy hajléktalanokat fogad be a faluba. 10+ családot. És láss csodát, ez a hétköznapi szolidaritás, ez azt bizonyította, hogy nem egyszerűen csak 10-20 családnak lett jobb a sorsa, ezek közül két család mára már házat vett magának, hanem megmozdította a falvat is, megmozdította a falut is. Ebben a faluban filmklub működik, ebben a faluban pékség fog elindulni, és egy új üzem nyitja ki a kapuit a következő hónapokban. Azt tudom mondani, hogy Látok falvakat és városokat hasonló körülmények között, egymástól sokszor 10-20 km távolságra. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem is. Amikor megnézem, hogy mi a különbség, kiderül, hogy egy dolog, hogy az egyik faluban van egy ember helyenként, nem több, mint 4-5, aki tudja, hogy hogyan lehet egy falut megmozdítani, akik nem várnak, akik ugyan mindig rettegnek a holnaptól, de mindig legyőzik a holnapot. Hogyan tudta megtenni a polgármester, hogy vannak segítői? Ez a pár száz lelkes falu értette, hogy mi a dolga. Nem beszélt a szolidaritástól, hanem gyakorolta, és kiderült, hogy a szolidaritásban ő nem egyszerűen csak betett a közösbe, hanem végén ő maga részesedett ebből. A falu be akarta fogadni a munkanélkülieket, be akarta fogadni a hajléktalanokat, és kiderült, hogy nem terhei lettek ők ennek a falunak, hanem építői és gyarapítói lettek ennek a falunak is. Azért, mert volt egy polgármester és volt egy közösség, akik nem beszéltek, hanem cselekedtek. Hát innen üdvözöljük ezt a fantasztikus falut, akinek volt bátorsága megmozdulni. Ezt az országot 10 millió ember fogja megcsinálni a határokon belül, és 15-tel együttműködésben a határon kívül. Ez az ország akkor lesz sikeres, hogyha megérti, hogy szükség van erre a 10 millió emberre, hogy muszáj erőssé tenni a köztársaságot és Magyarországot, hogy muszáj összekapaszkodni, és nem igaz, hogy ez az ország olyan, ahol csak egyetlen egy szó van. Az önzés a középszernek a szava. Egyetlen egy követelés van, hogy mit lehet elvenni, mert van még egy. Mit lehet hozzátenni a közöshöz? Hogyan lehet erősebbé tenni ezt az országot, sikeressé tenni a magyar köztársaságot?
Gyurcsány Ferenc zárszóként sportszerűséget kért politikai ellenfeleitől, és ugyanezt ajánlotta számukra.
Az évértékelésre természetesen azonnal reagáltak a parlamenti pártok.
A Fidesz a vállalkozások erősítését és a munkahelyteremtést hiányolta. Az MDF szerint a kormány elvesztette az irányítást, sodródik az ország.
Az SZDSZ elnöke a politikusok felelősségéről beszélt. Az MSZP elnöke úgy vélte, mostanra minden jelentős politikai erő volt már kormányon, így az eredmények összehasonlíthatók.
A fideszes Varga Mihály úgy véli, hiba, hogy a miniszterelnök nem a munkahelyteremtésben gondolkodik, hanem a munkanélküliség kezelésében.
Munkahely, munkahely, munkahely. Erről kellett volna a miniszterelnök úrnak beszélni, hogyan tudunk segíteni azokon az embereken, akik ma állás nélkül vannak. Hogyan lesz több munkahely? Nyilván nem járható út, hogy az államadósságot, a hitelek számát és nagyságát növeljük. A közvagyomból sem áll már rendelkezésünkre olyan dolog, amellyel munkahelyet tudnánk létrehozni, és ez technikai lehetőségünk sincs erre. Egy megoldásunk marad. A hazai kis- és középvállalkozásoknak, amelyek a munkahelyek kétharmadát adják, a támogatása, a terheik csökkentése. Erre van ma szüksége Magyarországnak, nem ígéretekre, hanem megoldásokra.
Az ellenzéki politikus szerint a fiatalok munkanélkülisége azonnali intézkedéseket követel. Herényi Károly méltatlankodását fejezte ki amiatt, hogy a parlament falai között egy szocialista választási nagygyűlést kellett végighallgatnia.
Talán nem lepem meg miniszterelnök urat, hogy az elmúlt négy esztendőt egészen másképp ítéljük meg, mint ahogy ön ezt beszédében megtette. Ez a négy esztendő az elszalasztott lehetőségek négy esztendeje volt, hiszen olyan történelmi esemény részesei lehettünk, mint az Európai Uniós csatlakozás, és ennek a csatlakozásnak a lehetőségeivel ez idáig nem nagyon tudtunk élni.
Hiller István kijelentette, jó lelki ismerettel vállalják az összehasonlítást. Ugyanakkor Kerényi Imrére utalva úgy fogalmazott, egy demokráciában elfogadhatatlan, hogy a választási vereség esetére a Fidesz toborzó tisztje forradalomról beszéljen.
Az évértékelés és az összehasonlítás egyértelmű eredményre vezet. Felelőtlen ígérgetés vagy felelős megvalósítás. Itt húzódik a határ. Felfordulás vagy nyugalom és biztonság. Ez a tét. Ezt kell tudnia mindenkinek, akinek fontos Magyarország.
Kuncze Gábor véleménye szerint azok a programok, amelyek felélik a jövőt azáltal, hogy a magondjaira ígérnek nagy pénzeket, rosszak. Mint ahogy azok sem jók, amelyek nem veszik észre a mai problémákat, és csak a jövőre tesznek javaslatot.
Nem beszélünk arról persze, miközben mindenki mondja, hogy ezt oldottuk, meg azt oldottuk, meg ezt csináltuk, azt csináltuk. Mi, amikor voltunk, akkor bezzeg azt csináltuk, hogy ez mind az adófizetők pénze. Amikor azt mondjuk, hogy csináltuk, akkor valójában ők kifizették az árát.
Kuncze Gábor megfogalmazása szerint lehet politikai sót csinálni Viki bácsi elintézi címmel, de nem biztos, hogy ez az igazi megoldás. Szerinte az a helyes, ha szembenézünk a gondokkal, mert a politika felelőssége, hogy Magyarország a rendszerváltás nyertese vagy vesztese lesz. Gyurcsány Ferenc viszont válaszában azt mondta, ember legyen a talpán, aki egy ilyen vita végén képes eldönteni az egymással ellentétes állítások alapján, hogy kinek van igaza. Szerinte az emberek dolgát úgy lehetne megkönnyíteni, ha szakmailag megbízhatóan és okosan beszélnének, mert nem érdemes vitatkozni, ha süketek párbeszéde folyik. A kormányfő radikalizmus és politikai propaganda helyett tisztességes program és felelősségversenyt ajánlott.
Kedves nézőink, holnap reggel 7:30-kor Gyurcsány Ferenc kormányfő évértékelő beszédét teljes terjedelmében közvetíti a Duna Televízió.
A közbeszédben politológusok elemzik a kormányfő, valamint a Fidesz elnökének évértékelő beszédét. A műsor a késő esti híradó után jelentkezik.
Zöld utat kapott a kormány konvergencia programról szóló törvényjavaslata. Az Országgyűlés Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának többsége támogatta a 2006-2008 közötti időszakra szóló tervezetet. Az ellenzék szerint viszont ezzel a leköszönő parlament a következő kormány kezét köti meg a gazdaságpolitika terén.
Két választókörzetben is közös jelöltet indít a Magyar Demokrata Fórum, a Keresztény Demokrata Néppárt és a Fidesz. A megállapodás értelmében Gémesi György Gödöllőn, Sisák Imre pedig a Nógrád megyei Pásztón indul az országgyűlési mandátumért. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, az együttműködési megállapodás legfontosabb üzenetének nevezte a három politikai erő összefogását egy új jobb-közép kormány megalakulásáért.
A személyes adatok megfelelő védelme mellett az állampolgári jogok biztosa támogatja, hogy a bankok pozitív adós listát készítsenek.
Lenkovics Barnabás szerint egy ilyesfajta összesítéssel mind a hitelezők, mind az adósok jól járnának.
A bankok már régóta használják az úgynevezett fekete listát. Aki erre felkerül, 5 évig gyakorlatilag nem kap hitelt egyetlen pénzintézettől sem. A pozitív adós lista éppen ennek a fordítottja lenne. Azokat sorolnák fel, akik fennakadás nélkül törlesztették hiteleiket.
Ha ezért rövidebb idő alatt, hosszabb távra, alacsonyabb kamattal, egyszerűbb hitelelbírálással, kezes nélkül, jelzálog nélkül, stb. Kaphat hitelt, ennek sok-sok, külön-külön lehet, hogy kis előnye van, de együtt ez egy jelentős előny. És hát a törvény védi az jogait és az ahhoz fűződő törvényes érdekeit is.
A bankok is egyértelműen jól járnának a pozitív adós listával, tette hozzá Lenkovics Barnabás. Így ugyanis az eddigieknél árnyaltabb képet kaphatnának a hitel felvevőjéről, ami csökkenteni a kockázatot. Az ombudsman állásfoglalását egyébként a Bankszövetség és a pénzügyi szervezetek állami felügyelete kérte, mivel az adatvédelmi biztos korábban aggályokat fogalmazott meg a felvetéssel kapcsolatban.
Az Alkotmánybíróság hitelesítette a zsidóság nemzeti kisebbséggé nyilvánítását kezdeményező aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. A beadvány előterjesztői azt szeretnék elérni, hogy az országgyűlés a kisebbségi törvényben szereplő népcsoportok felsorolását a zsidó kisebbséggel egészítse ki. A nemzeti kisebbséggé nyilvánításról a sikeres aláírásgyűjtést követően az országgyűlés dönthet.
Szabó István Oscar-díjas filmrendező korábbi nyilatkozatát módosítva tegnap egy televíziós interjúban közölte, magát is mentette, amikor ügynökként több éven át jelentette a Színház és Filmművészeti Főiskola hallgatóiról. Korábban azt nyilatkozta, az állambiztonsági munkát azért vállalta 19 évesen, hogy megmentse egy forradalmár évfolyamtársa életét az 56-ot követő megtorlástól.
Eközben a magyar szellemi élet 100-nál több képviselője támogatásáról biztosította a filmrendezőt. Közleményükben a többi között az olvasható Szabó István 45 éve nagyszerű és fontos filmeket készít, nem csak a magyaroknak, amelyekkel beírta nevét kultúránk egyetemes történetébe.
16. Benedek pápa a Vatikánban magán kihallgatáson fogadta 4 közép-európai ország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország parlamenti elnökeit, köztük Szili Katalint, az országgyűlés elnökét.
A találkozón, amelyet a nyilvánosság teljes kizárásával tartottak, Szili Katalin mindenek előtt átadta a Szentatyának Magyarország üdvözletét, kiemelve, hogy az állam és az egyház kapcsolatában jó az együttműködés.
Fontosnak neveztem azt is, hogy határon túl is magyar nyelvű, ott, ahol magyar népesség lakik, magyar nyelvű legyen az egyház nyelve és a különböző egyházi megmozdulásokon.
Válaszában 16. Benedek pápa értékelte hazánk szerepét a térség demokratizálódási folyamatában.
A Szentpéter téren még áll az óriási életnagyságú betlehemes, illetve a karácsonyfa. Ezt is megtekintette Szili Katalin, az országgyűlés elnöke, a vatikáni látogatása után, miután a Szentatyával, 16. Benedek pápával folytatott megbeszéléseket.
A négy ország parlamenti elnökei, így Szili Katalin házelnökasszony, ezután az olasz képviselőház elnökével, Pier Ferdinando Casinival folytatott informális megbeszélést, amelynek témája elsősorban az alkotmányos szerződés volt.
Lengyelországon múlik a magyar távfűtés és hajvágás áfa kulcsa. Az abszurdnak tűnő felvetés hátterében az az uniós jogszabály áll, amely bizonyos szolgáltatásokra forgalmi adó kedvezményt tett lehetővé a régi tagállamokban, és amelyet most kiterjesztenének az újakra is.
A megállapodást egyedül Varsó akadályozza. A lengyelek a katowicei csarnok katasztrófája miatt kértek és kaptak haladékot az EU-tól.
Az áfa kedvezmények 2010-ig történő meghosszabbításáról múlt héten állapodtak meg az uniós pénzügyminiszterek, miután a jogszabály tavaly év végén érvényét vesztette, és így valamennyi csökkentett áfát alkalmazó tagállam megsértette az uniós jogot. A megbeszélés a szükséges konszenzus nélkül ért véget. Ciprus, Csehország és Lengyelország tegnap estig kapott gondolkodási időt, amelyet most lengyel kérésre két nappal meghosszabbítottak. Amennyiben Varsó holnap éjfélig sem mond igent, az egyesség nem lép életbe, és Brüsszel szabálysértési eljárást indít a csökkentett áfát immár jogellenesen alkalmazó régi tagállamok ellen. Az újak pedig, köztük Magyarország is, nem részesülnek majd a kedvezményekben, ami a nagy munkaigényű szolgáltatások mellett vonatkozna a központi fűtésre, valamint magánházak felújítására is.
A múlt heti palesztin választásokon győztes Hamász szervezetnek meg kell fogadnia, hogy az erőszak összeegyeztethetetlen a demokráciával, és el kell ismernie Izraelt, jelentette ki Brüsszelben Javier Solana, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.
Az EU tagállamok külügyminiszterei, közöttük Somogyi Ferenc, a magyar diplomácia vezetője, sürgették, hogy a Hamász tegye egyértelműbbé álláspontját arról, milyen politikát kíván folytatni.
A Hamász vezetője a segélyezés folytatását kérte az Európai Uniótól. A mozgalom politikai bizottságának egyik meghatározó tagja ugyanakkor közölte, nem hajolnak meg a nemzetközi nyomás előtt. A kijelentés előzménye, hogy Angela Merkel német kancellár a palesztin kormánynak nyújtott közvetlen uniós pénzügyi támogatás leállításával fenyegetőzött.
Meg kell várnunk a fejleményeket, de Németország és az Európai Unió addig nem támogatja anyagilag a palesztin hatóságot, amíg a Hamász nem hagy fel az erőszakkal, amíg nem ismeri el Izrael állam létét és a béke folyamatot.
Az Európai Unió tavaly 500 millió eurós segélyt folyósított a palesztin hatóságnak. Eközben Izrael úgy döntött, befagyasztja a palesztinokat megillető pénzalapok átutalását.
Nem engedhetjük meg, hogy a pénzzel a terrort támogassuk. Semmi esetre sem engedjük meg, hogy a pénzt gyilkos célokra használják, amelyeknek célja Izrael állam megsértése.
Condoleezza Rice, amerikai külügyminiszter kizárta, hogy Washington pénzügyi támogatásban részesítse a palesztin területeken megalakuló Hamász kormányt. Az Egyesült Államok azt akarja elérni, hogy az arab országok és más adományozó országok is zárják el a pénzcsapokat. Gázában a Hamász választási győzelme miatt felbőszült rendőrök foglalták el a parlamentet. Bezárták az épület kapuit és állásokat foglaltak el az épület együttes tetején. A rendőrök fogadkoztak, hogy készek harcolni annak megakadályozásáért, hogy a biztonsági szolgálatok feletti ellenőrzés a Hamász kezébe kerüljön.
Továbbra sem tudni arról a magyar állampolgárról, aki a katowicei postagalam kiállításon vett részt, ahol szombat délután beszakadt a kiállító csarnok tetőszerkezete.
Híradónknak Nagy Iványi Zoltán krakói főkonzul elmondta, hogy az eltűnt férfi hozzátartozói Bende Árpád konzullal a helyszínen tartózkodnak. A magyar diplomata hozzátette, a mentőalakulatuk feltételezése szerint valószínűleg még több holttest rekedhetett a romok alatt, amelyeknek az eltakarítása is rendkívül veszélyes. Időközben 67-re emelkedett a tragédia halálos áldozatainak száma, mert a kórházban életét vesztette egy súlyosan sérült férfi.
Nem terheli felelősség a magyar repülési szakszolgálatokat a január 19-én lezuhant szlovák katonai repülőgép balesetéért. Ezt a Honvédelmi Minisztérium katonai légügyi hivatalának vizsgálata állapította meg. A tárca már átadta a szakmai vizsgálat lefolytatásának jogát a szlovák félnek. Már befejeződött a szerencsétlenül járt gép fekete dobozának vizsgálata, de a katasztrófa okainak kiderítéséhez hetekre lesz szükség. Egy szlovák szakember újságíróknak annyit elárult, hogy a gépen nem volt földközelségre figyelmeztető érzékelő.
Az életet ajándékozó kórház címet kapta a szervátültetésben élen járó 4 hazai intézmény. A Borsod megyei kórház, a budapesti Merényi kórház, valamint az országos baleseti sürgősségi intézet mellett elismerést kapott a nyíregyházi Jósa András kórház is. Ebben az intézményben már 1989-ben végeztek szervátültetést. Az elmúlt 3 évben pedig csaknem 100 beteg szervátültetéséhez nyújtottak segítséget.
A hatóságok szerint kizárt, hogy hibáztak volna annak a szaloncukornak a mintavételénél, amelyről aztán kiderült, hogy kóli baktériummal fertőzött.
A sajtóban előzőleg megjelent, hogy az említett terméket az ANTS is vizsgálta, ám nem találtak benne semmilyen kórokozót. Híradónknak az ANTS-nél azt mondták, nem végeztek ellenőrzést.
Még novemberben itt a Baranya megyei állategészségügyi hatóságnál ellenőrizték a szaloncukrokat. 5 terméket vizsgáltak, az egyikben a megengedettnél 2,5-szer nagyobb volt a kolibaktériumok száma. A kifejezetten gyerekeknek szánt, kalciummal dúsított, fertőzött szaloncukor híréről karácsony előtt mi is beszámoltunk. Most az egyik napilap azt közölte, a vizsgálat során a vidéki laborban több hibát is elkövettek, és nem tartották be a higiéniás követelményeket. Az illetékes hatóság szerint 3 hónappal ezelőtt is pontosan így történt a vizsgálat, ahogy azt most látják. A baranyai főállatorvos állítja, a labor minden szempontból megfelel az előírásoknak.
Ez a bizonyos vizsgálat, amit végrehajtottak jelen esetben is a kóli megállapítása érdekében, ez teljesen szabályszerű és nyomon követhető.
A találgatások sorában felmerült, hogy a vizsgálatot végző szakember az illemhely használata után nem mosott alaposan kezet, és így kerülhetett a kórokozó a termékbe. A feltételezést Süt Miklós is megmosolyogta. A főállatorvos szerint kizárt, hogy a szaloncukorba így került volna a fertőzés. Furcsálja a lapnak azt a feltevését is, hogy a kimutatott baktérium mennyiség néhány nap alatt a tizedével csökkent volna.
Akik arra hivatkoznak, hogy esetlegesen is ellenmintát vettek, ott nem tudják annak a fogalmát, hogy ellenmintát nem lehet mikrobiológiai vizsgálatoknál venni, pont erre való tekintettel, hogy a termékben változik a mikrobáknak a jelenléte és ennek a mennyisége.
A Baranya megyei hatóság ugyanakkor elismerte, hogy a gyártót később értesítették a vizsgálat eredményéről, ezért egyébként az ottani alkalmazottak fegyelmit kaptak.
A Magyar Vöröskereszt új programjának köszönhetően 15 fedél nélküli ember költözhetett albérletbe Zalaegerszegen.
Az albérleti díjat a segélyszervezet egy éven át fizeti, de a lakáshoz jutónak állandó munkahelyel kell rendelkeznie.
Bogdán Gerge éveken át élt hajléktalan szállón. Az elsők között költözhetett ebbe a zalaegerszegi másfélszobás lakásba. Naponta jár munkába, befejezte általános iskolai tanulmányait is, bízik abban, hogy sorsa megnyugtatóan rendeződik.
Tudunk érvényesülni. Úgy, mint romák is, meg úgy, mint emberileg is tudunk.
Zala megyében tavaly 600 hajléktalant tartottak nyilván, közülük most 25-en juthatnak albérlethez. A munka mellett feltétel az is, hogy az érintettek ne legyenek szenvedélybetegek.
Tudunk a hajléktalan gondozási intézményekből egy kifele vezető utat mutatni, és egy olyan kezdőlökést tudunk ezáltal adni a támogatottaknak, amivel reméljük, hogy megfelelő hatékonysággal tudjuk az életkezdésüket elősegíteni.
Az érintettek lakhatási költségét egy évig fizeti a Vöröskereszt, egy személyre évig 240 000 forintot fordíthatnak.
Több mint 2 millió forint gyűlt össze azokból a bélyegekből, amelyeket a posta a mellrák ellenes küzdelem jegyében bocsátott ki. A pénzt a Magyar Onkológiai Intézet kutatási célokra fordíthatja. Az összeget a megelőzésen és a felismerésen kívül a terápiával kapcsolatos fejlesztésekre szánják, ugyanis az időben diagnosztizált mellrák 90%-a gyógyítható. Az akció szeptemberben indult, azóta 57.024 bélyeget adtak el. A posták a jövőben is folytatják a mellrák, adunk a gyógyulásra szlogennel ellátott bélyegek árusítását.
Február 3-án és 4-én a Magyar Tudományos Akadémia ad majd otthont a nemzetközi konferenciának, amelynek témája az európai nemzeti kisebbségek lehetőségeinek jövője. A tanácskozást az Akadémia és a Duna Televízió közösen szervezi.
Április 16-án indul a Duna Televízió autonómia csatornája, amely a kisebbségek helyzetének bemutatása mellett közéleti és kulturális küldetést is teljesít.
Európában minden hetedik ember valamely etnikai közösséghez tartozik, hangzott el a konferenciát beharangozó sajtótájékoztatón. A Duna Televízió és a Magyar Tudományos Akadémia közös rendezvényének díszvendége József Bargalóvás katalán főminiszter lesz. A Duna Televízió elnöke kiemelte, a húsvétkor induló új csatorna napi rendszerességgel legkevesebb 4 órán át sugározza majd műsorait.
Valóban megoldás jelent a nyugaton kisebbségekkel, többség és kisebbség, két etnikum, két kisebbség, stb. Számtalan változata van együttélésében az autonómia modell, mert úgy tűnik, hogy igen, de ha igen, akkor tevőlegességre kell serkenteni Európát ebben az ügyben. Ezt kívánja szolgálni ez a konferencia is, és ezt kívánja szolgálni az autonómia csatorna is.
Az új csatorna célja, hogy teret adjon a közösségek kulturális sokszínűségének, segítve az értékek megőrzését, hangsúlyozta az autonómia főigazgatója.
Hiába beszélünk mi autonómiáról, hogyha azt az egészhez nem viszonyítjuk önmagában, a rész az nem létezik. Tehát a rész és egész kérdése az, ami a mi televíziónknak, vagy új csatornáknak, ennek a kérdésnek az elemzése, a bemutatása lesz az igazi feladata.
A tervek szerint a Világunk című integrációs magazin áprilistól az új csatornán lesz látható. Az eddigi 20 perc helyett pedig 1 órát kaphat a kikötő, televíziónk kulturális magazinja.
Továbbra is az Anna és a Bence a legkedveltebb keresztnév Magyarországon.
A belügyminisztérium adatai szerint tavaly csak nem 1500 újszülött kapta az Anna nevet, az én lányomat is Annának hívják, és csak nem ugyanennyi Bence is született, miközben az olyan hagyományos neveket, mint a Sándor, a János vagy a Csaba összesen alig 500 gyermeknek választották.
Anna, Viktória és Réka, Bence, Máté és Balázs. 2005-ben ezek a nevek végeztek a dobogón a keresztnevek top listáján. Kedvelt névnek számít még a lányoknál a Vivien, Petra és Dorina, a fiúknál pedig a Dániel, Dávid és Levente. Bár a keresztnevek népszerűségében földindulásszerű változást hozott az elmúlt 15 esztendő, a virágárusoknál még jó ideig a Mária nap hozza a legnagyobb bevételt.
A leggyakoribb női utónév az őszlakosságon belül a Mária, több mint 4000 Mária él ma Magyarországon. Egyébként pedig a 2005-ben született gyermekek körében az első 100-ban nem tudott bekerülni a Mária. A férfiaknál a László vezet, több mint 300.000 László él Magyarországon.
Számos új név, így a Hanna, Guido, Megán és Ronaldo is választhatók tavaly óta. Nemet mondott a belügyminisztérium ugyanakkor a Ricardo és a Marihuana nevek bejegyzésére. Érdekesség, hogy bár konkrét statisztika nem készült, az anyakönyvvezetők mint több kisebbségi keresztnév választásáról számolnak be. 2004-ben ugyanis megjelent a 13 hazai kisebbségi önkormányzat ajánlásával a kisebbségi utónévkönyv. Ez 12 fejezetben csaknem 1000 oldalon tartalmazza választható keresztneveket.
Kedves nézőink, most következnek a sporthírek, Kelemen Zsoltán.
Mi legközelebb 21 óra 35 perckor várjuk Önöket híradóval. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! Ináncsi Miklós a Tekes szakosztály vezetője lett a Ferencváros új klubelnöke. A mai tisztújító közgyűlésen először az új elnökséget választották meg, majd ez a 10 tagú testület döntött Ináncsi mellett. Az új elnök és az új elnökség mandátuma május 31-éig szól.
Közös megegyezés alapjához, hisz az én nevem a múlt héten a csütörtökön volt elnökség ülés, és mint én frissen sült elnök is vagyok a Tekes szakosztályba. Így akkor kért meg az elnökség ott levő tagjai, hogy nem vállalnám el ezt a tisztséget. És én nagyon egyetértek azzal, hogy egy 3 hónap dolog kell arra, hogy az ember át tudja világítani az egészet, és aztán felelősség teljesen tudja azt mondani, hogy ezt szeretném csinálni, így szeretném csinálni.
Sokan attól félnek, hogy az ellenjelölt Nagy Zoltánt, a klubbefektető jelöltjét a döntés elriaszthatja.
Mi az elnökség ülésre egyébként arról beszélgettünk, és nagyon tudnánk örülni, hogyha Nagy Zoltánnak a tervei sikerülnének, sikerülne nyelvbe ütni a dolgot. Én minden olyan dolognak a támogatója vagyok, ami a Fradi dolgait előre viszi.
Szerdától szombatig 50. alkalommal kerül sor Debrecenben az ökölvívó bocskai emlékversenyre. Ilyen sorozatra, ha szabad így fogalmazni, kevés hazai rendezésű nemzetközi sportesemény képes.
A magyarok közül erdei Kótai Kovács István, valamint jó pár külföldi olimpiai és világbajnok kezdte pályafutását a bocskai emlékversenyen. Az 50-re 16 ország több mint 150 versenyzője jön el, bár hiányozni fognak az oroszok, az amerikaiak és a kubaiak, mégis színes mezőny és jó verseny várható.
Ezen a versenyen részt vesz India, Irán, Szíria, először a németek, és hát még sorolhatnánk egy csomó országot. Én azt hiszem, hogy hihetetlen nagy verseny lesz ez.
A magyarok mindig kiugró eredményt értek el a bocskai emlékversenyen. Itt is 3-4 első helyezésre számítunk, 1-2 versenyzőnek nagyon jó teljesítményére számítunk.
A bocskai után májusban Pécsett Európai Uniós Bajnokság. A szerződés már kész, az elvárások szintén nagyok.
A Barcelona és a Real Madrid legutóbbi idegenbeli sikerében volt valami közös. Mindkettő 6-6-os dél-amerikai segítséggel jött létre.
A Barcelona a hétközi kupavereség után Mallorcán ismét bajnoki formáját mutatta, azaz a sárgamezes katalánok szokás szerint tönkreverték soros ellenfelüket. Larsson kihagyó zicsere után Juli az első félidő végén már a kapuba talált, Deco Pazar indítását követően, a szünet után pedig az argentinok vették át a főszerepet. Előbb Esteban Tuzio kapta meg második sárgalapját Deco felrugásáért, a hajrában pedig jóval fiatalabb és tehetségesebb honfitársa Lionel Messi 2 villanásával meggyőzővé tette a vendéggyőzelmet, amelyel a Barca 12 pontra növelte előnyét a tabella élén. A Real Madrid is idegenben lépett pályára vasárnap. A Celta Vigo azonban jóval nagyobb ellenállást fejtett ki, mint a Mallorca a bajnok jelölt ellen. A meccs első nagy helyzetét Canobbio belerúgta Casillasba, válaszként a kesztyűs Robinho jóval higgadtabb volt. Ezen a mérkőzésen is esett argentin gól, Ángel beadását Matias Leki bólintotta a kapuba. Szünet után ismét a madridi brazilok villantak. Robinho még elhibázta az ígyszert, Sisinho-nak viszont már esélye sem volt erre. Az utolsó izgalmas jelenetet Casillas produkálta, aki azzal a testrészével védett, amelyiken ülni szokott. De mivel a játékvezető szerint mindezt a gólvonalon tette a vendégkapus, a Real 2-1-re nyert.
Az esti híradó után is várom Önöket sporthírekkel, az addigi viszontlátásra.
Taxi 2000. A jövő taxi. Telefonszámunk 2 millió. És már megy is.
Anyu, vigyázz, hogy a fogorvos bácsitól csak dicséretet kapjak. Anyu, vigyázz, hogy apu a zöldségeket egye is, ne csak beszélje. Anyu, vigyázz, hogy addig érjen a takarunk, ameddig nyújtózkodunk. És anyu, vigyázz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A Kárpát-medence nagy részén ma csendes, eseménytelen, helyenként párás, átlagos január végi időjárásban volt részünk. A napsütés inkább csak a Kárpát-medence keleti, illetve déli részére volt jellemző. Ez egyelőre így marad a folytatásban, és sokat nem változik időjárásunk, hiszen a nagy változást okozó frontrendszerek továbbra is messzire elkerülik térségünket. Igaz, hogy egyre melegebb van, hiszen a nagyon erős éjszakai fagyok megszűntek, a hideg visszahúzódott észak-kelet-keleti irányba. Ma éjszaka gyakran erősen felhős lesz majd felettünk az ég, a hőmérséklet általában a hajnali órákra -2 és -10 fokig csökken majd, ez megfelel az átlagos január végi értékeknek, és bizony sok fele kell ismét számítani pára, illetve kötképződésre. Aztán holnap délelőtt is változóan felhőségre tekinthetünk fel, a hőmérséklet pedig a délutáni órákban általában 0 és 4 fok között emelkedik. A Kárpát-medence észak-keleti részén lehet ennél hidegebb, ott általában nem éri majd el a hőmérő higanyszála a fagypontot sem. A frontérzékenyeknek továbbra is jó hír, hogy nem kell fronthatással számolniuk. Az úton lévők pedig azért a kora reggeli órákban mindenképpen legyenek óvatosak, amíg a reggeli köd, illetve pára fel nem oszlik. És akkor a folytatásról. Szerdán, csütörtökön és pénteken is hasonló lesz időjárásunk, eseménytelen csendes téli napok állnak majd előttünk. A hőmérséklet általában ezeken a napokon -2 és +4 fok között tetőzik, és éjszaka sem lesz már olyan hideg, mint az elmúlt héten. Általában -1-6 fokig csökken majd a hőmérséklet, változóan helyenként erősen felhőségre kell számítani, és bizony sajnos gyakori vendégünk lesz továbbra is a pára, illetve a köd. Kedves nézőink, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, mi várjuk Önöket a képernyők elé. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Reggeli műsorunkban beszélgetünk a legfrissebb esküvői divatról, a legkedveltebb ceremóniákról, és természetesen mindezek árairól is.
Aztán szó lesz arról, hogy Bárd udvarnokot a kis somogyi falu teljesen felvásárolta egy osztrák úriember. A fejlődés megállt, az önkormányzat tehetetlen, hiszen nincs semmije.
Végül bemutatunk egy különös terápiát, ami segít leküzdeni a félelmeinket.
Ébredjenek velünk holnap reggel is.
Telefonszámunk 2 millió. És már megy is.